Szeretnék elmondani közben egy pici kis történetet. A Gábor, aki az előadónk lesz, ő kérdezte, hogy van egy tartalékéned, mert ők egy órát fognak beszélgetni, és akinek nehézséget okoz, hogy másfél órát kell egy helyben ülni, hogy az nyugodtan egy picit álljon föl, és énekeljünk valamit, de én erre nem készültem, és nem tudtam rögtönözni ilyen gyorsan, úgyhogy elmondanák egy picit történetet, és aki gondolja, az nyugodtan álljon föl, tehát nem fog engem sérteni, egy picit mozgassa meg magát, mert körülbelül egy órás előadás következik, hogyha közben egy nagyon picit kell mozogni. Amit el akartam mondani, az, hogy amiket hallunk ezen az előadáson, vagy a mai napon, az nagyon sokszor ismerősnek fog tűnni, és azt gondoljuk, hogy ezt már nagyon sokszor hallottuk. És ezzel kapcsolatban hallottam egyszer egy anekdót, hogy megtörtént, nem tudom. A lényeg az, hogy egy gyülekezetbe érkezik egy új lelkész, és 4-5 ember van a templomba, kicsit megfáradt a gyülekezet, mond egy nagyon jó ige hirdetés, szinte süt az ige, ahogy ezt szokták mondani. Nagyon hamar híre terjed a faluba, hívogatják egymást az emberek, hogy gyere, nagyon jó ige hirdetés volt, gyertek, hallgassátok meg, és valóban már nem 4-en vannak a templomban, hanem 18-an, fölmegy a lelkész a szószékre, és elmondja ugyanazt az ige hirdetést, amit elmondott egy héttel ezelőtt. Jó, hát hümög egyet a gondok, de hát ez van, tetszett, még inkább híre terjed a faluban, és a következő alkalommal már bent vannak 60-an, 70-en a templomban, fölmegy a szószékre, és elmondja ugyanazt az ige hirdetést. És nem győzi a gondok ezt hallgatni, és bemegy hozzá, és mégiscsak azt mondja, hogy te Pista, hát most már harmadszor mondod el ugyanazt az ige hirdetést, nem lehetne valami mást mondani a gyülekezetnek? És ott tesz vesz az asztalon, és úgy kiszól, hogy miért már csinálják. Tehát, hogy sokszor halljuk mi ezeket a dolgokat, csak el kellene kezdeni. Úgyhogy remélem, hogy eljut hozzánk az Isten igéje, és valóban nem csak hallgatói, hanem megtartói leszünk. Úgyhogy hát nem mozogtátok ki magatokat, nem baj. Én felhívtam mindenkinek a figyelmét, úgyhogy szeretném megkérni Ambrusz Gábort és feleségét Zsuzsit, hogy akkor tartsák meg a következő előadást.
Azért ilyen mély a hangom, mert nagyon férfias vagyok. Ez nem tőlem származik, ez a viccesnek szánt gondolat, a Lárpullártól loptam, de érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon miért is téma ez. Biztos, hogy nem azért tartom ezt az előadást, mert én vagyok az Isten szerinti férfiú és a férfias férj, de én úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni nagyon sok dolgot gondolni. Végig tudunk gondolni, és ez áldásunkra lesz. Sok igét kiírtam, sok igével foglalkoztam, amikor felkészültem, és az a két ige, amit az én László testvérem hozott, nem volt közöttük. Ennek ellenére mégis az előadásom úgy érzem, hogy pontosan ugyanerre az ívre, és ugyanerre a mondani valóra épül, amit ő elétek tárt. És engedjétek meg, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok mindenkivel tegező viszonyban, egy kollektíven tegező megszólítást használjak. Két része lesz az előadásomnak. Először is egy helyzetfelmérés, hogy miért is kell erről beszélni. A másik pedig egy konkrétabb, személyesebb rész, hogy mi az, amit Isten számodra tanítani akar. Először is van-e jelentősége annak, hogy férfiasság vagy nőiesség a házasságon, párkapcsolaton kívül? Ha valaki remeteként él, akkor azt hiszem, hogy nagyon kevés jelentősége van, hogy állva végzi el a kis dolgát, vagy pedig minden esetben le kell ülnie hozzá. Hogyha egyedül neveli egy szülő a gyermekét, akkor sincs igazán annak jelentősége, hogy ő most férfi vagy nő, mert ő elsősorban szülő ebben a kapcsolatban. Tehát arról, amiről mi most beszélünk, hogy férfiasság és nőiesség, elsősorban az egymással való kapcsolatban van relevanciája. Mit értünk az alatt, hogy férfiasság? Hát ugye ezt tanítják tanultaknak, én nem ebbe a körbe tartozok, de azt tudjuk, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor ránéznek ott meztelen mi voltában, és megállapítják, hogy kisfiú lett, vagy kislány. Ez az elsődleges nemi jellem, hogy a nemi szerve az milyen, ezt a kromoszómák határozták meg, hogy hogyan nőtt ki. És egy kisgyerekről, hogyha ruhában van, nagyon nehéz még megmondani, hogy fiú-e vagy lány, és ahogy nő, akkor kialakulnak az úgynevezett másodlagos nemi jellegek. Ez már nem a kromoszómák elsődleges, hanem a hormonok hatása. Ilyen a másodlagos nemi jellegek a szőrzet kialakulása, vagy alulfejlettsége, vagy túlfejlettsége, a hangmagasság, amivel itt próbáltam humorizálni, a mellek duzzadása, a csontrendszer, hogy hol történnek zsírlerakódások, ez az alak vagy az alkat, mind a kettő, a méret. Ezek mind kezdenek különbözők lenni, ahogy a serdülésben egy gyermek nő. De szoktak harmadlagos nemi jellegről is beszélni, és amikor mi itt beszélünk, akkor erről szeretnénk szólni. Ez a lelki-szellemi vonatkozású. Valahol így olvastam ezt, hogy lelki és szellemi tulajdon, tehát a harmadlagos nemi jellegnek a lelki és szellemi tulajdonságokban mutatkozó különbségeket értjük, ezek belül is azokat a különbségeket, ami a szexualitáson kívül vannak. Tehát nem a szexualitással foglalkozó, de egyéb ilyen jellegek. Érzékenység, bátorság, milyen példát követünk, mik az erősségeink. Isten azt akarja, hogy jó házasságunk legyen. Azt mondja, hogy a házasság az a vele való kapcsolatunknak a példája, letükröződése. És nagyon sok boldogságnak, erőnek, a forrása, örömnek, kiábrázolása a kapcsolatunknak, és én nem gondolom, hogy a rossz házasság betöltené ezt a célját, ami vé adta. Isten állapította meg, hogy nem jó az embernek egyedül. Ezért adok neki valamit, nem rosszat akart adni. De olvastuk és hallottuk a bűnbeeséskor, hogy megromlott. Nekünk viszont van egy új lehetőségünk, hogy ezt jóvá tegyük. Ehhez a témakörhöz tartozik az is, hogy észrevesszük azokat a csapdákat, amiket a sátán állít, hogy mi is belemenjünk és elbukjunk, és ne legyen jó a házasságunk. Felmerül az a kérdés, amiről talán jó lenne, hogyha beszélgetnénk is a végén, de mindenképpen gondolkozzunk el azon, hogy ha valaki Krisztust követi, Krisztussal jó a kapcsolata, lehet-e rossz a házassága a saját hibájából? A házassághoz ugyan kettő ember kell, és nagyon könnyű a másikra fogni, de azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben vannak nagyon rossz házasságok, amelyek tragikusan végződnek. És azt látjuk, hogy olyan emberek vannak benne, akik pedig Krisztus próbálják követni. Miért van? Rossz példák alapján, rossz szokások, üzemi vakság, szokták ezt a fogalmat mondani. Számomra egy újdonság volt ez, amikor hallottam, és rájöttem, hogy az én életemben is van nagyon sok ilyen. Ezt talán arra szokták mondani, hogy jön valaki a gyárba, és azt mondja, hogy hát ezt miért csináljátok így? Hát ezt nem így kellene csinálni. Tehát soha nem gondolkodtunk, mert az elmúlt 25 évben ezt így csináltuk. Vagy miért van a gyárudvaron ott az a felesleges, mit tudom én, darukar? Hát fel se tűnik. Ez amióta én ott dolgozok, az ott volt, az, hogy oda nem hiányzik, meg csak el lehet adni ócskavasnak, vagy akármi, ez fel se merül, mert van bennünk egy üzemi vakság. És a saját életünkkel kapcsolatban is vannak ilyen üzemi vakságok. Nem vesszük észre, így láttuk szüleinktől, így hallottuk a diáktársainktól, az ifjúság tagjaitól, mert ez van a világban. És Isten igéjét, hogyha kezünkbe vesszük, akkor nagy kegyelem, hogyha észrevesszük azt Isten igéjének a tükrében, hogy mi az, ami helytelen. És ezért gondolom, hogy először is kellene egy kicsi képet kapni arra, hogy mik vannak nálunk ott a gyárudvaron. Azt tudjuk, hogy ahogy növekedünk, akkor mindig valamilyen környezetben növekszekedünk. Aki világjáró ember és teljesen más kultúrába csöppen, akkor az annak különösen is feltűnik, hogy érdekes, hogy azok a testvéreink ugyanazt az igét olvassák, mégis bizonyos dolgok máshogy csapódnak le bennük. Más a szocializáció, csúnya szó ez, a társadalmunk, ami példát adott elénk. Már említettem a szüleinket, kiskorban nagyon fontos, eljön a tinédzserkor, akkor azt mondjuk, hogy a szülő az nem lényeg, de annál fontosabbak a diáktársak, a kortársak, a gyülekezetbe járó ifjúságban, hogy mit mondanak a mások, azoknak kell megfelelni, milyenkor különösen erős megfelelési kényszer van egy fiatalban, és utána, ahogy érik a személyiség, akkor kialakítunk valamit, de tudnunk kell azt, hogy ez mindig valaminek a lecsapódása. Nagyon jó az, hogyha ebben a lecsapódásban Isten igéjének nagyon hangsúlyos szerepe van, de észre kell vennünk azt, hogy nem csak ennek van szerepe, hanem a környezetünkben lévő erkölcsnek. Az én fiatalságomban az élettársi kapcsolat nem volt elfogadott. Különösen vidéken, városokban meg lehetett így élni, ott nem volt akkor elutasítás. Hallottunk arról, hogy vidéken hát ez szóba nem kerülhetett. A mai fiatalok máshogy tanulják az életet, és egy lehetőségről van szó. Már nem csak házasságokról beszélünk, hanem sokkal inkább párkapcsolatról beszélünk. Az, hogy melyik párkapcsolat mennyire hosszú, meg mennyire mély, ennek csak egy kis kérdése az, hogy valaki házas-e vagy élettársi kapcsolat. A világ teljes erővel ezt súlykolta belénk már az elmúlt néhány évtizedben. Mi pedig próbáltunk ellenállni. De fiatal koromban még, hogyha kabarét hallgattam, akkor olyan simán lehetett a homoszexuálisokat kifigurázni. Ma már az Európai Uniónak tagjai vagyunk, a szocialista erkölcsbe nem fért bele a homoszexualitás. A büntető törvénykönyv természetelleni fajtalankodásnak nevezte. És utoljára 15 éve lehetett körülbelül, amikor az Alkotmánybíróság megállapította, hogy aztán később úgy szabályozták a büntető törvénykönyvet, hogy a homoszexualitás, tehát hogy a természetelleni fajtalankodás az büntetendő, ezt lecsökkentették úgy, hogy 18 éven alulival nem lehet természetelleni fajtalankodást megvalósítani, és ezt is elkaszálta az Alkotmánybíróság, hogy megkülönböztetés, hátrányos megkülönböztetés. Utána beléptünk az Európai Unióba, és egész Európában ez a trend most már jogszabály szinten úgy van, hogy az, aki helyteleníti a homoszexualitást, az büntetendő, intoleráns, diszkriminatív megnyilvánulások, nincsen helye a társadalomban. Miért van ez? A szocialista erkölcs jobb volt? Mind a kettő egy Isten nélküli ideológiára alapul. És arra kellett rájönnöm, hogy mások voltak a küszöbök. És valószínűleg 20 év múlva megint mások lesznek a küszöbök. Isten igéje nem változik. És régen az fájt nekem személyesen, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy az élettársi kapcsolatot engedik és nyilvánosan hirdetik, és harcolnak azért, hogy ugyanolyan jogok legyenek. Most az azonos neműeknél történik ez az óriási propaganda, és a másik, ami épp úgy istentelen, És az ige azt mondja, hogy kik, amikor felsorolja, hogy kik nem lesznek ott Isten országában, akkor mind felsorolja a paráznákat is, és nem csak a homoszexuálisokat, de más az a környezet, amiben élünk. Nem akarok erről sokkal többet beszélni, Zsuzsit majd még megkérem, de néhány igét hoztam, hogy álljon itt az ige az én véleményemen fölött, vagy ami megdönthetetlen, mert Isten mondja. Mózes első könyvében, az első fejezet 27. versében, ami úgy gondolom, hogy az egész napunknak az alapigéje, egyik alapigéje, hogy megteremtette Isten az embert, a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Nem semleges nemükké. Nem értjük azt, hogy hogyan lehet Isten egyszerre férfi és nő. Saját képmása mind a kettő. Azt sem értjük, hogy hogyan lehet ő atya, fiú és szentlélek egyszerre. De erről tesz bizonyságot az ige. Közben mihez tartás véget, az órát is magam elé teszem. De Isten, hogy hogyan tekint dolgokra, azt leírja többek között a törvényben, a Mózes harmadik könyvének 18. fejezetében azt mondja, hogy férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az. Károli fordítás olyan szép régies szót használja, hogy förtelem az. A Mózes 5. könyvében azt mondja, hogy nő ne viseljen férfi holmit. Férfi se öltözzék női ruhában, mert utálja Istened az Úr mindazokat, akik ilyeneket tesznek. És ti, akik eljöttetek egy ilyen előadásra, hogy milyen az Isten szerinti férfi és nő, akkor teljesen biztos vagyok abban, hogy rááldoztátok ezen a szép napos kirándulásra csábító időn ezt a napotokat, ti Istennek az akaratát keresitek. És az, hogy mi az, ami Istennek tetsző. Itt viszont arról beszél, hogy mi Istennek az utálatos. De nem csak ez az utálatos. Ezek az utálatosságnak a lecsapódásai. Isten számára az az utálatos és az alapvető bűn, hogy valaki nem őt követi. Hogy valaki önmagába veti a bizalmát, és nem pedig Istenben. Ez csak a következménye. A római levél első fejezete ki is fejti ezt. Az istentelen emberekről azt mondja, hogy azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgáltak, a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Ugyanígy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismereteikben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásra, hogy azt tegyék, ami nem illik. Sajnos a gyermekeink ilyen környezetben nőnek fel. Ilyen környezetben kell nekünk más példát mutatni. Azt a példát, amit Istentől, Jézus Krisztustól tanultunk. Tehát nekünk nem a homoszexualitás terjedése ellen kell harcolni, hanem az Isten nélkül élés ellen. Az, hogy emberek megtérjenek, és akkor meg fogják tanulni, Isten igéjéből megtanulják, hogy mi az, ami kedves, és mi az, ami utálatos Istennek. Az ő döntéseiket az a gondolkodás határozza meg alapvetően, hogy nincs Isten. Pál apostol ezt gyönyörűen logikailag kifejti, hogy ebből egyértelműen az következik, hogy együnk, igyunk, éljünk kicsapongó életmódot, mert holnap úgyis meghalunk. Én azt gondolom, hogy ez logikus is. Mi viszont, akik hiszünk abban, hogy Isten örök életre hívott el bennünket, hogy helyet készített számunkra, mennyiben engedjük azt, hogy e világnak a csábításai eltérítsenek az elhívásunkról? Mert olyan nagyban könnyű őket elítélni, hogy ők Isten nélkül élnek. De amikor, és ne a homoszexualitásra menjünk, mert ez talán kevesebbünknek kísértés, de a paráznaságra való kísértés, a gondolatok. Az Úr Jézus egyértelműen megmondta, hogy hol van a paráznaságnak a határa. A gondolatokon belül. Itt már nem olyan könnyű másokat elítélni, mert itt felénk fordul Istennek az igéje. Hogy a döntéseidet mennyire befolyásolja az, hogy te tudod, hogy hova mész. Én remélem, hogy nagyon, és ebben ez a kérésem Isten felé, hogy ebben tudjunk erősödni. Hogy egyre kevésbé e világnak a hatása, hanem ami megváltozott, Jézus Krisztusban megváltozott értelmünk befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkodunk, és hogyan teszünk dolgokat. A társadalomban sokféle mozgalom kezdődött már, évtizedekkel, hanem évszázadokkal kezdődött a nőmozgalmak, amelyek a nők egyenjogúságáért küzdtek, és valószínűleg teljesen jogos volt. Nem vagyok sem történész, sem szociológus, de a férfiak zsarnoksága, kényelem szeretete és önzése, ez teljesen természetes módon előhozza az, hogy a nők azt mondják, hogy ebből elegünk van, ezt nem kérjük. De természetes, hogy ha van ilyen fórum, akkor ezen túlmennek, és a nők függetlensége. Előjönnek ezek a gondolatok ezekben a mozgalmakban, hogy nincs szükségünk a férfiakra. Mi önmagunkban is teljes értékű emberek vagyunk, mint ahogy egyébként az ige tanítja is. De túlmennek arra, hogy nincs is szükségünk férfiakra. Az ige erről ugyan mást mond, nem csak egy irányban, hanem két irányban, hogy nincsen asszony férfi nélkül és férfi asszony nélkül, de hát ez az ő dolguk, és ez egész odáig elmegy, hogy az ilyen nőmozgalmakban nagyon erős a férfi gyűlölet. És ez is lehet jogos. Vannak-e férfi mozgalmak? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok faluban, klasszikusan a templom mellett, és úgy hívják, hogy kocsma. És ott végre ki lehet beszélni, és ízléstelenebbnél ízléstelenebb szexista vicceket mesélni, és az asszonyról milyen degradálóan beszélni. Én ugye nem vagyok kocsmajáró, de azért ennyi ismeretem van a világról, hogy ezek ott meglehetősen meleg ágyai egy kis alkoholos túlnyomás mellett az ilyenfajta beszélgetéseknek. Viszont azt látjuk, hogy a másság elfogadása, és itt idézőjelbe teszem a másságot, az igen erősen kampányban van. Nem csináltam ugyan erre felmérést, de az egyik legnagyobb internetes hírportál, az index.hu-n, hát én nem tudom, hogy van-e minden nap olyan cikk, vagy csak hetente körülbelül öt, lehetne ebből mérni, amely vagy nyíltan a homoszexualitást propagálja, vagy megpróbálja nevetségessé tenni a kereszténységet, és a kereszténységnek elsősorban a másság, a homoszexualitás elfogadásával kapcsolatos dolgokat. Óriási kampány. Örülnék, hogyha keresztények így kampányolnának egyébként a világban. Látjuk, hogy nem csak keresztény misszió folyik. Régen is úgy hívták ezt, hogy felvilágosodás. Annak a jegyében működnek, És ez a felvilágosodás ez arról szólt, hogy nincsen szükség Isten útmutatásait figyelembe venni. Van még egy harmadik irányzat, erre Zsuzsit kérem meg, hogy mondjam.
Csak nagyon röviden szeretnék, mert úgy gondolom, hogy nem ezekről a dolgokról kell nekünk sokat beszélni, de azért, hogy egy picit szembesüljünk, hogy milyen környezetben élünk, vagy napjainknak mi a legnagyobb aktuális problémája. Nem tudom, hogy hallottatok-e erről a gender mainstreaming mozgalomról, vagy ideológiáról. Én személyesen, én óvodapedagógus vagyok, és én személyesen tapasztaltam meg a munkámban ennek a hatását, úgyhogy nem egy távoli nyugat-európai országban lévő probléma, ami minket nem érint. A gender szó, én nem vagyok egy nagy nyelvész, de az angol nyelvben azt mondják, hogy a nemekre két szót használnak, a szex és a gender. A szex az inkább a biológiai vagy nyelvi értelembe, vagyis a biológiai értelemben, a gender pedig inkább a társadalmi nem, vagy mondjuk a társadalmi nem erre jó kifejezés. És erre ráépült egy olyan ideológia, hogy a nemeket azt alapvetően a nem velünk született adottság, hogy mi férfinak vagy nőnek születünk, mi semleges lényeknek születünk, és a felnőtt korban vagy felnövekedés közben a mi jogunk eldönteni azt, hogy fiúk vagy nők vagyunk, és hogy egyáltalán milyen szexuális formákat választunk. Most ezt még megfejelik azzal, hogy csak azért alakul ki bennünk az, hogy férfi vagy nők vagyunk, mert hogy belénk nevelik a szülők és az intézmények azt, hogy mi ilyenek legyünk. Magyarul ezt a belenevelést, ezt kellene elhagyni, és akkor teljesen kitisztulhatna mindenki számára, hogy melyik oldalon áll. Ez odáig fajult Magyarországon, hogy 2009-ben megváltoztatták az óvodai nevelés országos alapprogramját, amiben határozottan beleírták, hogy az óvodapedagógusok nem semmilyen olyan nevelésben nem részesíthetik a gyerekeket, ami valamilyen női vagy férfi, tehát nemi sztereotípiát nevelne beléjük. És hát mivel én egy református óvodában dolgozom, megmondom nektek, hogy sokat törtük a fejünket, hogy a helyi nevelési programba hogy tudjuk ezt úgy betenni, hogy ez mégse azt jelentse, amit ők szerettek volna, hogy jelentsen. Ezt azóta megváltoztatták, de én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ezt mi végleg megszabadultunk ettől a gondolattól, és fontos tudni azt, hogy Istennek a tervében, amikor megteremtette az embert férfiúvá és asszonyjá maga képmására, akkor Éva egy teljesen kész helyzetbe született bele. Egy felnőtt nőként lett az Ádám mellé téve, és nem állíthatjuk azt, hogy ő a gyerekkorából és a szüleitől hozott neveltetés miatt lett nő, hanem egyszerűen azért, mert Isten mindent beletett, ami a nőiességéhez kell. Tehát ez csak, nem szeretnék erről többet mondani, Márti, a Viktor felesége egyszer egy nagyon-nagyon jó előadást tartott nekünk erről részletesen, úgyhogy ha egy kicsit többet szeretnétek tudni, akkor őt kérdezzétek, de tudjatok erről, hogy ez egy létező, és nekünk nálunk is felmerülő probléma az intézményekbe.
Ezt a gondolatsort leszeretném zárni azzal, hogy egy kicsit úgy gondolkodunk magunkban abban, hogy nekünk milyen férfi és nő képünk van. Kik alakították ezt ki? Szüleinket mennyire gondoljuk követni? Jó volt az a példakép, amit adtak? A szomszédok, a nagyszülők. Nagyon sokszor látom, hogy egyik esetben az egyik nagyon jó példa, és annál kontrasztosabb, akár a szülő-nagyszülő, vagy egyik nagyszülő, másik nagyszülő, hogy ők így csinálták, ők úgy csinálták. Kialakult bennünk egy kép, hogy milyen az igazi férfi, meg az igazi nő. A mesék óriási szerepet játszottak ebben. Miért van az, hogy minden kislány egy herceget vár? Milyen a herceg? Először is sok pénze van, hatalma, fehér lova és jó képű. Ezen túlmenően fog a házasságban segíteni? Milyen lesz a házasság? Ő neki hatalma van, én hogy fog ezzel a hatalmával felém élni? Nem párválasztással kapcsolatos előadásot szeretnék most tartani, de ezek kialakultak bennünk valamilyen képek, amiket mi követünk, spontán követünk, tehát nem gondolkozunk azon, hogy milyen szeretnék lenni, hanem látunk a környezetben embereket, és ez meghatároz bennünket. A mai meséken, mai gyermekeknél nem elsősorban már a herceg fogalma az ideál, hogy majd jön egy fehér herceg. Miután én kinőttem a kisgyermekkorból, jöttek az ilyen földön túli lényeket is tartalmazó mesék. Első klasszikusa az E.T. volt, aki egy rendkívül visszataszító lény kinézetre, de az új generációnak meg kell tanulni azt, hogy ne a külsőt nézd, mert a belső lehet jó. A Szép és a Szörnyeteg című mese, azt volt szerencsém látni a gyerekeim kapcsán ilyen mesét is, és a mai társadalom arra felé nyomja az embereket, hogy már a szépség sem számít, a szörnyeteg is lehet jó. És én nem azt mondom, hogy a külső jegyek azok fontosak, de az, hogy egy szörnyeteg, egy fenevad, egy oroszlán, egy olyan, akinek brutális hatalma van, azt jóként beállítani, ez teljesen beleillik abba a vonalba, ami felé megy a világ, hogy a jót rossznak mondani, és a rosszat jót. A gyermekeinknél ebben is kell figyelni, hogy miken nőnek fel, miken szocializálódnak. De mi az Isten szíve szerint való férj és feleség szeretnénk lenni, ezért jöttetek el, hogy erről beszélgessünk. Ebben a környezetben élünk, ezen belül kell ezt megtalálnunk. Én úgy gondolom, hogy nem lehet anélkül erről beszélni, hogy előtte nemektől függetlenül ne beszélnénk arról, hogy ki az Isten szerint való ember. Ugyanez óriási terület, az Istennek tetsző élet kérdése, nagyon nagy téma, de egy néhány igeverset hagy mondjak, ami én úgy gondolom, hogy mind a férfiakra, mind a nőkre, hogyha Isten szerinti emberek akarnak lenni, akkor igaz. Jeremiás 17. fejezetéből néhány vers, ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és átkozott az a nő is, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. És utána pedig beszél az Isten szerint való emberről, arról azt mondja, hogy olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde és zöld marad, száraz esztendőkben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Az Isten szerinti ember Istennel számol a hétköznapokban. Tehát akkor, amikor egy helyzetet meg kell oldani, akkor nem erőből, nem kapcsolatokból, hanem végig gondolja azt, hogy én Isten kezébe vagyok. Őt kérem, megkérdezem, tőle függ. Talán nagyon jó az az ige, amit Jeremiás iralmaiban Jeremiás úgy mond, hogy jó várni az Úr szabadítására. Ez azt jelenti, hogy imádkozó ember. Ez akár az Isten szerint való férfi, akár az Isten szerint való nő. A férfiasság és a nőiesség, mint az elején is említettem, a házasságban válik kulcskérdésé. Amikor egymás különbözőségét kell, hogy tökéletesen megéljük. És hagyj hozzak ide Péter apostolnak első leveléből egy verset, ami úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú, és ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaknak is, az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályban. Mi a sátánnak a egyik legfontosabb célja az életünkben? Az, hogy ne tudjuk megélni azt az életet, amire Jézus Krisztus elhívott. Hogy az életünk kisiklódjon, megbicsakoljon, az mi imádságunk akadályba ütközzön. Ne tudjunk imádkozó Isten dicsőségére való életet élni. Mi erre az egyik legjobb módja? A házasságot tönkretenni. Olyan sok embert lehet látni, akiknek derékbe tört a keresztjén élete, legalábbis a szolgálata, azáltal, hogy a házasságban nem tudta kezelni azokat a dolgokat, amiket pedig Isten azt mondta, hogy ezt szeretetben kezelni kell. Pál apostol nem csak a Kolossé levélben, hanem az Efézusi levélben, és én ezt az igét hoztam, az 5. fejezetben az alábbiakat írja, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. És a 25. vers, amiről most szeretnék beszélni, hogy férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Nagyon sokáig nem tudtam ezzel az igével mit kezdeni. Hogy tudnám én úgy szeretni a feleségemet? Még legény voltam, amikor ezzel az igével találkoztam, és akkor is azt láttam, hogy hát ezt lehetetlen megvalósítani. Valóban lehetetlen. Tehát az, aki úgy gondolja, hogy ezt meg tudja tartani, hát az lehet, hogy nagyon jó házassága van. Én még ilyen emberrel nem találkoztam. Mikről beszél itt az ige? Mik azok a hangsúlyos pontok? Először is azzal kezdte, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. Magyarul, engedelmeskedj a feleségednek. És hogy mondjam azt, hogy akármilyen az életed, Isten tud használni téged, ha másra nem, hát elrettentő példának. Olvasd, van ilyen az igében, Nábálnak hívták. Semmi jót nem olvasunk róla, viszont elrettentő példa, hogy milyen élete volt, milyen házassága volt. Feleségével nem beszélt meg semmit, hogyha megbeszélt volna és engedelmeskedettek volna egymásnak, akkor rájöttek volna, hogy Dáviddal nem lett volna szabad azt tenni. Az egy érdekes fordulatot vett történet. De érdemes azon elgondolkozni nekünk férfiak, és engedjétek meg, hogy én most csak a férfiakhoz beszéljek, majd Zsuzsit kérem meg, hogy a nőkhöz szóljon, hogy mennyiben van bennünk ez a konokság, ez a makacság, ami Nábálnál olyan elrettentő példaként világít. Engedelmeskedjetek egymásnak. Adott nekünk Isten egy segítőtársat. Amit nekem segítőtárs, ettől kéne egyedül boldogulni. A nők ugyanezt csinálják a nőmozgalomban. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus üdvözíti az eklézsiát, az egyházát, a gyülekezetét. Mit jelent ez a házasságunkban nekünk férfiaknak? Az, hogy ott van a kiválasztottak, ott vagyunk, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy én jót készítettem, és én mindent elkészítek azért, hogy ez a jó a tiétek lehessen. egészen a Golgotára, Golgotáig ment, ott sem állt meg, vállalta a bűnünk büntetését, és amikor felment az atyához, akkor azt mondja, hogy helyet készítek nektek, és imádkozom addig is értetek. Mit jelent ez számomra, férj számára, hogy hogyan viszonyulok én a feleségemhez? Próbálom őt emelni? Azt a jót akarom neki adni? Szeressétek feleségeteket. A szeretet az egy átfogó fogalom, nagyon sok olyan virág, aminek nagyon sok szírma van. Nagyon sokféleképpen meg tud jelenni a szeretet. De hagy használjam Walter Nietzsének a fogalmát, megfogalmazását, akinek a könyvét mindjárt fogom ajánlani, hogy a szeretet az az, hogy felkutatni a másik valós szükségeit, és azt betölteni. És ahogy Jézus Krisztus tudta, hogy mi a mi valós szükségünk, a bűnben lévő állapotunkban, ő ezt a valós szükségünket betöltötte. És örök biztonságot, örök életet adott nekünk. Ennél nagyobb szeretetet nem tudunk bemutatni, de mégis ennek a szeretetnek a lényegét talán meg tudjuk érteni, és valamennyit apró pénzre tudunk a saját életünkben is váltani belőle. Az érte élés a másikért való élést jelenti többek között. Ami más megfogalmazás szerint önfeláldozás. A másikat szeretetben elfogadni. Annak ellenére, hogy nem olyan a feleségem esetleg, mint amilyennek én elképzeltem. Kiderült róla. Volt egy elképzelésem róla, belevetítette minden jó tulajdonságot, aztán feleségül vettem, és kiderült, hogy hát talán mégsem pont minden úgy stimmel. Elfogadom-e? Nagyon megalázó, hogyha újra és újra Jézus Krisztus és az én kapcsolatomra gondolok ekkor, hogy Jézus Krisztus elfogad-e engem, vagy azt mondja, hogy hát figyelj, csalódtam benned, helytelek. Milyen szörnyű lenne. És arra tanít bennünket Isten igéje, hogy a feleségünkkel se tegyük ezeket, még csak részbe se. Hogyha ezeket a gondolatok, amik a világban olyan természetesek, hogy hát nem vált be a feleséget, hát válj el tőle. Hogyha Isten így tenne velünk, mi lenne velünk? Szeretetben való elfogadás, a gyengeségek elviselése, elég a saját gyengeségünk elviselése, még a másikét is viseljük. Igen, mert a másik meg a miénket viseli. És a szeretetben való építés. És amint mondtam, ezt csak nagyon kicsi mértékben tudjuk megtenni, és ez frusztrál bennünket. Tehetetlenek vagyunk, ezért ennek a leplezésére valamiféle technikákat szoktunk alkalmazni. És hagyj ajánljam most itt Walter Nietzsének több könyvét is, most a házaspárok kézikönyve, nem tudom, hogy kapható-e még, ez egy régi kiadás, de innen szeretnék néhány technikát idézni. Úgy gondolom, hogy talán jobb az, hogyha nem csak a saját szavaimmal, hanem néhány jól megfogalmazott mondatot is szó szerint idézek. Az egyik fontos dolog, hogy Jézus Krisztus azonosította magát a gyülekezetével. És én mit teszek, mint férj? Azonosítom-e magamat teljesen feleségemmel, harcaival, fájdalmaival, félelmeivel, szomorúságaival, sikerével, szenvedésével, szomorú tapasztalataival, kudarcaival és teljesítményével? Vagy hidegen hagy, ez a másik lehetőség. Péter apostoltól idéztem is ezt az igét a harmadik fejezetből, hogy ti férfiak megértően éljetek együtt feleségetekkel. És ez az alapelv, amit Péter különleges nyomatékkal köt a férfi társak szívére, az így hangzik, hogy a férj a feleségével éljen együtt. Hogy itt nem csupán együtt lakásról van szó, nem csak egyszerű asztal és ágyközösségről, az nyilván világos. Itt egy hosszabb rész következik, de miről beszél itt? Lehet-e két magányos ember egy háztartásban? Sajnos tapasztalunk ilyent. Zsuzsival is volt ilyen beszélgetésem, és megítélte ez az ige, mert én azt láttam, hogy úgy éreztem, hogy kicsit több szabadságra van szükségem. Hogy azért nem mindig csak együtt csináljunk mindent, hanem legyen nekem is valamennyire életem. Ez el tud menni nagyon sokáig, és hát a gyerekek miatt együtt maradunk szintig is. De az ige azt mondja, hogy éljetek együtt feleségetekkel. És azt mondja, hogy az imádságotok meg ne hiúsuljon. Úgyhogy ha szeretnénk olyan férjek lenni, akik Isten szíve szerintiek, akik az imádságban ott tudnak mindig lenni, akkor figyeljünk arra, hogy éljünk együtt feleségünkkel. Nekünk férfiaknak, minnyájunknak van egy közös problémánk, képtelenek vagyunk arra, hogy a szerető férj iránti követelményeknek eleget tegyünk, bizony teljesen képtelenek. Ennek beismerése őszinteség dolga. Sok férj kollégám nem vette még észre ezt a tényt, vagy nem akarja észrevenni, ezt nem tudjuk, ezért szükséges erről beszélni. Ezt az alkalmatlanságot, ezt leplezni próbáljuk, palástolni. Van, aki viccelődik ezzel, egy ilyen viccel, hogy a feleségem most 40 éves, legszívesebben elcserélném 20 évesre. Bármilyen vicces is egy-egy ilyen megnyilvánulás, ez színészkedés, szerepjátszás, amely segítségével az illető férj el akar bújni. Én szerintem ez a kocsmáknak a csúnya szexista vicce, és életszemléletet tükröz. Szerintem jó, hogyha egy hívő ember tartózkodik attól, hogy ha ilyen dolgok még eszébe is jutnak, a nyelvéig eljusson, szabad a bűnös, önző gondolatokat még csírájában megfojtani. De milyen formákat vesz fel a leplezés? Van olyan férj, aki a generálist játsza. A generális az katonás szervezéssel próbálja kompenzálni a szeretetre való képtelenségét. Nem tűri a hosszú vitákat, engedelmességet követel, szavaparancs. Aki ilyen házasságban él, az már régen nem azt kérdezi, hogy hol van az a szép szemed, hol van az a kedves szád, hanem azt, hogy hol van a papucsom. Méltóságon aluli lenne számára, ha egyszer segítené valamit a konyhán, vagy tisztába tenni a kisbabát. Az asszony szerepe, hogy kiszolgálja őt. Most csak ilyen félmondatokat mondok. Hibásan a bibliai vers mögé rejti az önzését, hogy asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek. Az a sok más igehely, ami az ő oldalát mutatná, az számára nincs a szeme előtt, hogy finoman fogalmazzak. Soha nem hallják a gyermekei, hogy valami kedveset mondan a feleségének, csak alárendeltjei vannak a családban. Van a másik, tehát ez volt a generális, van a pasa. A pasa férjtípus abban hasonlít a generálishoz, hogy a feleségét ő is csak cselédnek tartja. A pasára azonban inkább a fegyelmezetlenség jellemző, és az, hogy nem ura önmagának. Azok a férfiak, akiket önzésük nagyon erősen fogva tart, szívesen öltik magukra a pasa szerepét. Minden gondolatuk és kívánságuk szeretet énjükből indul ki és odatér vissza. Már csak a saját szükségleteikről, elvárásaikról, követeléseikről és igényeikről tudnak. A pasa a szex terén is túl kényelmes ahhoz, hogy egy kis fantáziával szeretetteljes légkört teremtsen. Semmi zene, semmi gyertyafény, kedves szavakról szó nincs, talán még csak meg sem borotválkozik, sőt frissen sincs mosdva. A pasának itt is csak igényei és követelései vannak. Számára a saját szexualitás kielégülése a fontos úgy, ahogy az neki tetszik. Ahogyan sok férfi bánik a feleségével, az zavarba ejt minden jó érzésű férfit. De vajon nem bújik meg mindannyiunkban egy pasa, egy kissé? Nincs-e bennünk is valami a teremtés koronájának gőgjéből, aki uralkodik és ki akarja magát szolgáltatni? Ráadásul mindezt helyesnek és természetesnek tartja, hiszen mégiscsak ő a férfi. Van egy másik fajta leplezése, egy kompenzálása annak, hogy képtelen vagyok úgy szeretni, ahogy Jézus Krisztus szereti az övéit. Ez pedig úgy fogalmazza Nietzsche testvérünk, hogy a titkos ügynök, férj típus. A titkos ügynök hallgatag és megközelíthetetlen. Ezt én úgy fogalmaznám, a megnyílás hiánya, nem akarom kifejti jobban, amikor a feleségemmel nem vagyok hajlandó nyíltan és őszintén beszélni, mert az fájdalmas lehet. Nagyon mélyen tud beszélgetni, de csak másokkal, nem a feleségével. Hiszen a feleség esetleg kicsalhatja belőle a férji alkalmatlansága titkait, és ezért a legkisebb célzásra is haraggal és hallgatással reagál. Azt a látszatot akarja kelteni, hogy valami nagyszerű rejtőzik benne, de az természetesen rejtve marad. A titkos ügynök soha nem mutatkozhat rászorultnak, mert azt nem tudná összeegyeztetni az önmagáról alkotott képpel. Ezért menekül a döntések elől. Vonakodik attól, hogy vezesse feleségét, hogy ne kelljen a rossz döntés kockázatát vállalnia. Egy újabb típusa a férji szerep betöltésére alkalmatlan férfinak a haver alkat. A haver férji alkalmatlanságának valósága elől a haveri kör védelmébe férfi társai közé menekül. Ez a típus nem elég ahhoz, hogy elviselje a női másságot, a férfias és nőies közötti különbséget. Visszariad attól az erőfeszítéstől, hogy igazán megismerje feleségét. Kemény szavak ezek, ezért is gondoltam, hogy talán olvasom, nem tudom, hogy lehet-e még követni a sok olvasást, tudom, hogy nem szerencsés egy előadásban, de mind olyan szavak, amiket én úgy gondolom, hogyha alkalmatok van rá, és megvan ez a könyv, vagy megszerzitek, mert fontos számotokra, akkor ezen érdemes úgy elgondolkodni, mert ezek nem olyanok, hogy ez rá vonatkozik, hanem ezek bennünk vannak. Meghátrál, elbújik az újságja mögött, belemerül a tévéműsorba, a munkájába, vagy éppen a focipályára, a törzsasztalhoz menekül a haverok közé. Abban a körben elfogadják, megértik. Ott barátian vállon veregetik, nem tűnnek fel hiányosságai, nem érzi magát fenyegetve a számára idegen nőiességtől. Az erőtől tört belé. Amikor ott ül a törzsasztalnál, kezében egy korsó sörrel, megint erősnek, férfiasnak érzi magát. És ilyenkor kimutatja azt, hogy ő mennyivel az asszony fölött van. Egy újabb típus, a pénztárosnak nevezett. A pénztáros felismerte, hogy felelős a családjáért, azonban ezt a felelősséget nem üdítő örömmel, és nem abban a boldogító tudatban viseli, hogy szükség van rá, hogy szép feladatban, különleges erőjogban van része, mármint hogy a pénzt megkeresi és gondoskodik a családjáról. A pénztáros sóhajtozva, morogva húzza az igát, A gond és a munka mázsás súlyjal nehezedik a vállára. A pénztáros végső soron családjáért húzza az igát, érte zsugoroskodik és mártírkodik, mindez azonban kicsinyesség, fukarság, munkába menekülés és gyáva félelem a jövő miatt. A feleség valószínűleg boldogan lemondana az így biztosított jövőről, hogy a jelenben több örömét lelje, mélyebb közösségben legyen a férjével, több elevenségben, vidámságban legyen része. Ti férfiak, ne legyetek keserű kedvűek. Ezt ilyen meneküléssel is lehet csinálni. Van-e szabadulás? Van szabadulás. Ezekből ki kell kerülni. Először is fel kell ismerni az alkalmatlanságunkat. Mik motiválják a férfit, hogy ilyeneket csinál, és a házasságában nem tud a férfi szerepben a helyén lenni? Alapvetően az önzés uralja, amely mindig ellentétben áll az igazi szeretettel. Én ezt tartom a leghangsúlyosabbnak. Második, a férfi sokszor azért érzi úgy, hogy lelki értelemben alulmarad a feleségéhez képest, mert a nő ösztönszerű felismerésekre képes, és ezért különleges módon helyesen is dönt, a férj azonban erre többnyire képtelen. A harmadik, amit ugyancsak hangsúlyosnak érzek, gondolom itt elsősorban a saját beállítottságom miatt, a férfi tulajdonképpen visszariad a felelősségtől. A férfi a negyedik pontban félti a szabadságát. És itt megint csak arról van szó, hogy milyen képen van nekem a házasságról. Az, hogy olyan házasságokat látok, ahol hát igen, estére vagy éjszakára többnyire hazamegy, vagy pedig egy élő családot. Egy olyan családot, amelyik Jézus Krisztus és az ő egyháza közötti kapcsolatának a példaképe. Mennyit vagyok hajlandó feladni a személyes szabadságomból? Jó, hogyha elgondolkozunk ezen, hogy milyen hiányaink vannak, és ezt megvalljuk Istennek. És amikor megvalljuk Istennek, akkor őtőle kérünk ehhez erőt. És nem gondolom, hogy ha ezt megvallottuk Istennek, akkor azt mondjuk, hogy nem is próbáljuk ezt elérni. Hanem meglátjuk azt, hogy ha teszünk ez irányú lépéseket, egészen kicsiket, a házasságunk szárnyra fog kapni, a társunk ezt azonnal észlelni fogja. Most az asszonyok részéről kérem, hogy...
Hát amikor ezen gondolkoztam, hogy milyen egy Isten szerinti asszony, akkor két igerész jutott az eszembe. Az egyik, amit már Gábor is említett a Teremtéskönyvben, hogy teremtette az Isten az embert a maga képmására férfiúvá és nővé, illetve a példabeszédek 31, a derék asszony dicsérete. Ezzel az utóbbival nekem mindig súlyos problémáim voltak, mert akárhányszor elolvastam, mindig úgy éreztem, hogy én sehol se vagyok ezen a téren, tehát ehhez a nőhöz kéne magamat viszonyítani, vagy ezt a szintet elérni, akkor, tehát ez olyan nagy magas mérce, amit én úgyse tudok megugrani, kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán próbálkozni. De aztán többszöri olvasásra meg belegondoltam, különösen a mára való készülésbe is, hogy nem is biztos, hogy az én férjemnek pont ilyen társra van szüksége. És lehet, hogy ezt végig gondolom, és akkor azt mondom, hogy lehet, hogy én nekem olyanná kell válni, amire neki van szüksége. Itt már az előbb említettem az ideológiával kapcsolatban, hogy Évánál nem kellett megtanulnia, vagyis rendelkezett a teremtésénél fogva mindazzal a képességgel, amit ő nővé tette, amit alkalmasát tette arra, hogy a férje társa legyen. És legelső szempontból én azt emelném ki, hogy az egyik legkiemeltebb női szerep, vagy női feladat ez a társ. Tehát a társnak lenni a férjünk mellett. Mit mond erről a a példabeszédek könyvéből egy rövid kis rész. Ur a szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. Férjét jól ismerik a városkapuban, ahol az ország véneivel ül együtt. Ezen gondolkoztam például, hogy azt, hogy a férjét jól ismerik a városkapuban, ezt ide sorolják az ő dicséretéhez. Magyarul mégiscsak igaz az, hogy az ő támogatása nélkül nem lehetne ilyen ismert ember, vagy legalábbis valamennyire ebbe a feleségének biztos szerepe van. Mit jelent segítőtársnak lenni? Hogyan tudjuk ezt jól megélni a társunk felé? Hát a hétköznapokban a segítségére lenni, a háztartásba, a gyereknevelésbe, a szolgálatba, és kell sugározni egy olyan bátorító légkört, amiben egy férfi megmer nyílni, és legfőképpen azon a területen mer megnyílni, amik a gyengeségei, amik a nehézségei, a kétségei. Hogyha én őt elfogadóan tudom támogatni, akkor megmeri tenni ezt a lépést, és felvállalva azt a veszélyt is, hogy akár sebezhetővé válik, de mégis azt mondja, hogy így fog a köztünk lévő bizalom épülni. Mennyire fontos ez, hogy fejezzük ki feléjük az elismerésünket. Számtalan dolgot olyan természetesnek veszünk, és általában csak azt jelezzük vissza, ami nem úgy van, ami nekünk tetszik. De hányszor gondoljuk végig azt, hogy mennyi mindenbe tudott a kedvembe járni, mennyi mindenbe alárendelte magát, mennyi mindenbe megtagadta magát, és adta a segítségét és a szeretetét. Hogyha ezt kifejezed, ezt a nagyra becsülésedet, akkor ez szerintem nagyon nagy örömöt és erőt ad arra, hogy ő felelősséget vállaljon, és tovább is a vezetést válassza. Ez a hála, ez mindenképpen egy bíztatás felé. Amit mondta a Gábor is, hogy a nőkben van egy ilyen ösztönös reagálás, ösztönös ráérzés dolgokra. Ezt mindig arra kell használni, hogy ez segítségére váljon a férfinek, ezek a gondolatok, ezek az ösztönös megérzések, és ne egy ilyen fölényes kioktatás legyen. Mi az, ami nem segítség? Egy vicc jutott eszembe, hogy hogyan is tud egy nő segíteni. Két férfi beszélget egymással, és az egyik mondja, hogy te, én az öreg koromról beszélgettem a feleségemmel, és elmondtam neki, hogy én semmiképpen nem szeretnék egy ilyen vegetatív állapotba élni. Hogyha arra kerül a sor, hogy én egy fekszem majd csak az ágyon, egy géptől függve, csak egy folyadék lóg fölöttem, akkor ez semmiképpen ne hagyd, hanem azonnal húzd ki a dugót a konnektorból. A feleségem felállt, oda ment a tévéhez, lekapcsolta és kihajította a sörömet. Lehet így is segíteni, kérdés, hogy ezt mennyire jól fogadják a férjek. Mi az, ami még nem nagyon segítség? Hát leginkább a kritika. A kritika, és itt nem is mindegy az, hogy hogyan fogalmazok meg dolgokat, de biztos, hogy ez semmiképpen nem segít megerősíteni a férjemet a szerepébe. Sokszor hallom, hogy nem segít a férjem a házi munkába, ebbe-abba nem hajlandó bekapcsolódni, és én azon gondolkozom, hogy végig gondoltál már valaha egy nő, hogy amikor esetleg a kezdetek kezdetén még lelkesen jött a férj és segített, hogy akkor mi volt a reakcióm. Nálunk is volt, hogy kezdett segíteni a Gábor teregetni, és nem teljesen úgy sikerült ez a teregetés, ahogy nekem. Én, ahogy tanultam otthon, főleg különösen nem úgy, ahogy esetleg a vasalásnál könnyebbséget jelentett volna. És hogyha én azt mondom erre, hogy hát nézd meg, hát most csak több munkát csinálsz, mint hasznot, akkor valószínű, hogy nagyon elbátortalanodik, és semmihez nem lesz kedve, és teljesen visszalép. De hogyha szeretettel és finoman mondom meg azt, amit korrigálni kell, az biztos, hogy sokkal nagyobb eredményre vezet. Én eléggé pedagógus lévén eléggé olyan típus vagyok, aki azt mondom, hogy ahhoz, hogy valaki valamit megtanuljon, hagyni kell hibázni. És ezt a gyerekeim is többször hallották már tőlem, és a kislányom éppen a negyedik gyerkőcünk is már betöltötte a 12 évet, és egy-két hete vásárolni voltunk, és nagyon kinézett magának egy ilyen kis bársony topánt, aminek a vége gumis. De az a minta, ami neki tetszett, az nem volt csak 36-os méretben, hát az 32-es lába az nem éppen ideális volt a számára, de nagyon szerette volna megvenni, nem tudom, hogy miért, nagyon, mi rengeteg érvet hozott föl. Anya, ez jó a lábomra, mert látod, hátul gumis, hát ez nem esik le. Ez te, anya, majd belenövök, nem baj, ez olyan olcsó, ezt megérni, megvenni, majd belenövök. Hozzáteszem, az én lábam 35-ös a nagy lányomé is, úgyhogy lehet, hogy a 36-ost el se fogja soha érni. És csak mondta, nem fotott ki az érvekből, és a legutolsó érve az volt, gondolta, hogy pedagógus anyukát majd ezzel, hát ha mégis rávesz egy kis vásárlás, hogy anya, miért nem engeded a gyerekedet hibázni, hogy a saját kárából tanuljon? Hát hirtelen nehéz volt mit reagálni, de talán értitek azt, hogy néha engednünk kell a másikat hibázni, hogy megtanuljon dolgokat, és ebbe az is beletartozik, hogy akkor fog tudni a férjem segíteni, hogyha szeretettel fordulok hozzá, és engedem. Egyébként nem is biztos, hogy minden rossz, amit ő másképp csinál, mint én. Másképp is meg lehet helyzeteket oldani. Hát az emberbe az is felmerül, hogy ha kritizálok és tanácsokat osztogatok, ez sokszor megöl minden romantikus helyzetet. Azért azt úgy belegondolunk, hogy egy férfi az nem visel pozitív, mély szerelmi érzéseket sem a nevelőnője, se az anyukája iránt, márpedig ha egy ilyen szerepbe helyezkedünk, akkor nagyon hamar tapasztalni fogjuk ennek a következményét. Mit mondjunk akkor, hogy most már meg sem mondhatom, ami bánt engem, vagy ami nem tetszik nekem? Természetesen, de soha nem az a cél, hogy az ember így fogát összeszorítva leélje egy mártírként az életét, de az, hogy hogyan mondom meg, az nagyon nem mindegy. Az, hogy mik a motivációim ebbe, az megint nem mindegy. És ne legyenek benne előfeltételezéseim. Hogyha én megélek valamit rosszul, akkor azt mondjam meg a férjemnek, hogy amikor te ezt tetted, akkor belőlem ezek az érzések váltódtak ki. Ez rossz volt a számomra. Ne gondoljam végig azt, hogy ő ezt biztos azért tette, mert már eleve nem is szeret, és a többi, és a többi, és már ezt zúdítom rá, ezt a kritikámat. És amit Gábor mondott, az elfogadás ugyanúgy a mi részünkről is. Teljesen gondolom, hogy magunk számára is ugyanez a helyzet, amit Gábor elmondott, hogy én se tudok megfelelni a szerepemnek, én se tudok mindig helyemen lenni. És hogyha azt mondom, hogy Krisztus engem elfogadott, akkor ugyanígy ezzel az elfogadással viszonyuljak felé, és hogy őt is elfogadta. És ez a fajta elfogadás sokkal több változást hoz egy férfi életébe, mint egy kritikus hozzáállás és ennek a szajkózása. Amit még felírtam ide, erről már László is beszélt nektek, Gábor is, ez az engedelmesség. Én erről most ezért nem is sokat szeretnék beszélni, csak annyit, hogy ez sokkal inkább egyfajta ilyen hozzáállás, hogy mint a házastársamhoz való hozzáállást kéri Isten, és hogyha én feltételezem azt, hogy neki, hogy ő az irányító a családba, akkor ez egy kifejezése annak, hogy te vagy az irányító, és tudom, hogy a javamat akarod, és én elfogadom a te döntésedet. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell megmondani, amit gondolok. Elmondom, megbeszélem, hogy én nekem ez a gondolatom, ezt szeretném. De azt is kifejezem, hogy a döntés a te kezedben van. És nem azért vagyok megnyugodva mindezek után, mert biztos, hogy a férjem mindig jól dönt, hanem azért, mert az egész hozzáállásomnak az a motivációja, hogy én Istenbe vettem a bizalmamat. Tudom, hogy ő mindenbe a javamat munkálja, tudom, hogy ő jót tervezett, és jöhet az isteni vezetés a férjemen keresztül, és őt is formálja és vezeti tovább. Még egy területe a női szerepnek, amiben jó esetben házasként sokan belekerülünk, ez az anyaság kérdése, az anyaság megélése. A társadalmunkban, mint már Gábor is mondta, az emancipáció következtében azért nagyon nagy hangsúlyt kapott a női karrier és a nők kiteljesedése, és nem gondolom azt, hogy az ő munkába való állásuk az mindenképpen negatív dolog. Mi az, ami ezen a téren nagyon fontos szerintem? A nők általában azért indultak el ezen az úton, mert anyagilag manapság egy nő elég jól tudja függetleníteni magát, míg régen ez nem így volt, és azt mondják, hogy nem biztos, hogy nekem minden szempontból megéri ez a kapcsolat, nem függök tőle anyagilag, csak akkor lépek bele, ha olyat kapok, ami nekem is jó. Az igaz, hogy anyagilag nem szorulnak a férfiakra, de érzelmileg, lelkileg és anyaként igen, és ezt szerintem nagyon sok nő elfelejti, aki a saját útját járja. Szintén ebben a könyvben van az idézet, amit szeretnék nektek hozni, hogy miért van az, hogy nagyon sok édesanya nagyon nehezen éli meg az otthon lévő éveket, a gyerekek mellett eltöltött időt. Azt mondja, érthető módon elégedetlen, kedvtelen és csalódott egy asszony, ha munkájának értékét és pótolhatatlan fontosságát nem ismerik el. Ilyenkor automatikusan házon kívüli feladatok után vágyik, és meggyűlöli a háziasszonyi életet. Pont a derékasszony dicséretében, a 18. versben van ez, hogy érzi, milyen hasznos tevékenysége. Hát persze, hogy érzi, ha éreztetik vele. Tehát én azt gondolom, hogy sok nő nem arra vágyik, hogy minél hamarabb visszakerülhessen a munkahelyére, és milyen jó, mert így a háztartást és a gyerekeket még napi 8 óra mellett csinálhatja, hanem arra vágyik, hogy az a munka, amit ő a gyerekekkel vagy a házban végez, az olyan értéket kapjon, amilyen értéket valóságosan képvisel. És hogyha a társadalmunk nem is tudja mindig ezt az értéket visszaközvetíteni, sem anyagilag, sem a retorika szintjén, akkor legalább a házastársa legyen olyan, aki azt mondja, hogy de nekem ez nagyon fontos, én ezt nagyon értékesnek tartom, nagyon köszönöm, hogy itt vagy a gyerekek mellett és helytállsz. És szerintem ez nagyon sok nőtnek szárnyakat ad, és megérzi a fontosságát annak a munkának. Megjegyzem, szerintem az anyaság az egy nagyon kreatív dolog. Tehát ahogy a példabeszédek könyve is le van írva, azt napjainkra is át lehetne ültetni, mert félig ápolónő, meg félig pedagógus, meg félig sofőr, meg mindenféle empatiával, patikus készséggel rendelkeznie kell, a tanárokkal való tárgyalástól elkezdve sok mindenbe. És úgy gondolom, hogy bizony ez egy nagyon érdekes feladat. És az én ismeretségi körömben van olyan, akik, ahol a feleség egy nagyon jó beosztásba dolgozott, és mivel a férj munkanélküli volt, ezért a feleség ment visszadolgozni, és a férj maradt otthon a gyermekkel. Ők ezt jól átrágták és megbeszélték, és működött az életükbe ez. Nem gondolom, hogy ez mindenképpen elvetendő megoldás lehet. Azt gondolom, hogy a tradicionálisabb felállás segít azokban a szerepeknek a megélésében, amit Isten ránk bízott, de nem kivitelezhetetlen, ha mindezzel együtt kifejezzük ugyanúgy azokat a dolgokat egymás felé, amiben a megbecsülésünk megmutatkozik. De tudok olyan nőt is, aki 8 gyermeket nevelt fel, és orvos, és sokáig otthon volt, és vissza tudott menni a pályára, és most szintén nagyon jó gyakorló orvos. Én úgy gondolom, hogy ha az ember keresi Isten tervét az életébe, mint nő, akkor a karrierjét is így kell letenni Isten kezébe, hogy Isten majd megmutatja azokat a lehetőségeket. Lehet, hogy kipótolja azokat az éveket, amiket otthon töltünk, és lehet, hogy sokkal gyorsabban és hirtelebb módon vissza tudunk kerülni a munkába, és Isten dicsőségére még jobban végezhetjük esetleg anyaként a feladatunkat, mint hogyha nagyon törtettünk volna, hogy minél hamarabb karriert érjünk el. Még csak 2 nagyon rövid gondolat. Az egyik már szintén szó volt erről, az önmagam odaajándékozása. Általában az a tradicionális felállás, hogy a férfi kezdeményez egy kapcsolatba, és a nő viszont válaszként odaajándékozza magát. És én azt gondolom, hogy ez az odaajándékozás és ez a kezdeményezés jó, ha valamilyen formában a házasságba is tovább épül, vagy tovább fejlődik, vagy legalábbis megmarad, működik. De gondoltunk-e már valaha arra, hogy amikor magunkat odaajándékozzuk a társunknak, akkor mit ajándékozunk oda. Hogyha valahova viszünk egy ajándékot, akkor nem a fiók alját söpörjük ki, hogy mit találtunk ott valami selejtet, és nem nyomjuk a kezükbe, hanem veszünk valami olyat, amire szüksége van, az gyönyörűen becsomagoljuk, és odaadjuk mondjuk az ifjú párnak, akit szeretnénk megajándékozni. Mi így tudjuk-e magunkat odaajándékozni a társunknak? Hogyha amikor hétköznap délután van, vagy este van, és jön haza a férjem, akkor mit lát, mibe lát engem? Kinek festem én ki magam? Csak akkor, hogyha elmegyek, és megtisztelem vele a környezetemet? Tudom, hogy ez ma elvárás sok munkahelyen is. De csak oda, csak őket tisztelem meg, vagy pedig azt az embert is, akit a legjobban szeretek, és akinek legjobban a kedvébe szeretnék járni. Persze tudom, hogy egy otthoni bizonyos feladatokhoz fontos az, hogy megengedhessük magunknak, hogy kényelmes ruhát viselünk, és a munkát jól el tudjuk végezni, de hosszú távon hiszem, hogy meg lehet találni azokat a megjelenési formákat, ami kényelmes is, szép is, ízléses is, és a kedvére lehetünk annak, akit szeretünk. Még egy utolsó gondolat, mert a nőiességhez szerintem hozzátartozik a szépség, mint Istennek az ajándéka, és az, hogy milyen vonásokkal születünk, azt szokták mondani, hogy arról nem tehetünk, de azt, hogy most milyen a tekintetünk vagy az arcunk, azért már sokkal inkább felelősek vagyunk. Én sokszor nem, de időközönként hallok szépségiparban dolgozó férfiakat, és azt mondják, hogy a szépség a kisugárzáson múlik. És azokat a hölgyeket részesítik előnybe, akiknek van egy kisugárzása. A kisugárzás az pedig azt gondolom, hogy az a belsőnket mutatja meg. Az a szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre, az arc kifejezésünk is egy kicsit a lelkünket tükrözi. Isten maga teremtette a szépséget, a színeket, a gyönyörűséget, és ezt ajándékul adta nekünk, hogy ezeket használjuk, és ajándékozzuk egymásnak is ezt a lehetőséget. Pont a derékasszonynál olvastam ezt, hogy a derékasszony bíborban járt. Még ez is a javára van írva. A bíbor az tudomásom szerint egy igen drága kelme, és nagyon szép, és méltóságot fejez ki. Hát ő ilyenbe járt, nem tudom, hogy otthon-e mindig, de ezt írják róla, hogy bíborban járt. Persze ez társulja kell egy kis jó ízlésnek, mert a példabeszédekben azt is olvasthatjuk, hogy mint disznó órában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy a nagyon kihívó, vagy nagyon felhívó öltözködés, az pont azt az ürességet akarja takarni, ami belül egy ember lelkébe van. Tehát a jó ízlés, a megjelenés, az a belső lelkünknek a kisugárzása, és Isten dicsőségére van az is. Hát röviden ennyit szerettem volna, és egy nagyon érdekes mondat még nézegettem, hogy egy nő számára ki az, aki az ideális férfi, és egy fórumon azt olvastam, hogy számomra az az ideális férfi, aki mellett én nő lehetek. Úgyhogy szerintem ez sokan így gondoljuk.
Már nem leszek hosszú. Eddig tudom, hogy az voltam, bocsánatot érte. De még visszatérve a férjekre, hogy beszéltünk, olvastam arról, hogy milyen fér típusok tudnak kialakulni. Kérdés az, hogy milyen ideálok vannak, amik alapján elindul egy fiatal, van a macsó. Nem tudtam pontosan mi ez, rákerestem a neten. Definícióját talán ez a legrövidebb, hogy férfiasságát hangoztató ember, és hogy kit tartanak igazán macsónak, zselézett haj, mobiltelefonozás, szoláriumos fej, magabiztos fellépés, gazdagság, mások lealázása, nők naponkénti cserélgetése. Vannak olyan nők, azt láttam, akik számára a macsó az vonzó. Fiatal fiúként sokkal inkább lehet, hogy megint csak a mesékből a lovag, vagy lovagias. Ennek az alternatívája, aki hősként tér vissza. Hősnek mutatkozzon, milyen az ilyen férfi, ha belegondolunk, aki hős szeretne lenni. Az valószínűleg az a handicapje, hogy csodálatra és elismertségre vágyik, mert egyébként nincsen neki. És egyáltalán nem biztos, hogy ez az elismertség és ez a csodálat, ez a pelenkázásban is megjelenik, tehát ott is szeretne a feleségétől csodálatot kivívni. Megint másik férfiak, fiúk által követett férfi ideál, a férfiasság megtestesítője a kemény legény. Majd én megmutatom. Az egyik ilyen country számban, a Rhinestone Cowboyban arról beszél, hogy vannak azok a cowboyok, akik csak ilyen aszfalt cowboyok, meg Coca-Cola cowboyok, szembeállítva ténylegesen a mezőn dolgozó igazi parasztlegényekkel. Én ilyenekkel kevéssé találkoztam, mezőgazdaságban is keveset dolgoztam, de építőiparban találkoztam olyanokkal, akik a két zsák cementet, azt még a régi 50 kilós zsákból, tehát azt egyszerre elvinni, felvinni, az hozzátartozik a kivagyisághoz. És az nagyon érdekes, hogy ilyen erejük van, de mégis egy cumis üveget és egy kicsi babát úgy éjjel fél háromkor. Ez nem biztos, hogy fekszik nekik, mert ez megint csak a kisebb rendűségnek egyfajta kompenzációja. Hogy vagyok az én kisebb rendűségemmel? Ha az én kisebb rendűségemet jól kezelem, magyarul, beismerem, és Jézus Krisztusra tekintek, akkor elmúlnak ezek a fajta hőzöngések és ezek a fajta téves férfi ideálok, amiket esetleg követni akarok. Ki a Bibliában az ideális férfi, akit ide hozhatok elétek, hogy őt kövessétek? Ézsau. Ő olyan férfias férfi volt, nem úgy, mint a Jákob, aki olyan anyámasszony katonája volt. Nem, ő nem volt igazi férfi. Azt látjuk, hogy kritikus pillanatokban ő teljesen elengedte magát. Az éhsége uralkodott rajta, ő nem tudott az éhségéről uralkodni. Kellettek neki nők, ketten is voltak, igencsak megkeserítették az egész nagy család életét. Nem. Az igazi férfi Jézus Krisztus volt. És azt szeretném, hogyha ő rá tudnék mutatni. Jézus Krisztus vezetője volt egy csapatnak. Ő volt a fej. Senki nem kérdőjelezte meg, hogy vívta ezt ki. Úgy, hogy az atyával előtte sokat imádkozott. És úgy, hogy odament, és tudta, hogy mi az atyának az akarata. És akkor, amikor kedves férfi testvéreim, azon gondolkodtok, hogy hogyan tudom én a családban igazán betölteni a szerepemet, akkor nézzetek fel Jézus Krisztusra. Gondoljátok végig, hogy ő mit tenne. Szoktak fiatalok ilyen karszalagot hordani, az a What would Jesus do 4 betűnek a rövidítésével, hogy mit tenne Jézus a helyedbe, vagy mit tenne Jézus. Ha nem is hordunk talán felnőttként ilyen karszalagot, de jó, hogyha a lelkünkre kötünk egy ilyen karszalagot. Ő nem bújt el a tanítványok mögé, amikor konfliktusok érték. Nagyon sok házasságban azért borul fel a kapcsolat és a rend, mert a férfi nem vállalja fel a felelősséget. Akár döntési felelősséget, akár azt a felelősséget, hogy konfliktus helyzet van, nem kitérni kell, megoldani kell a konfliktust. Külső konfliktusról beszélek. Helyette nagyon sok férfi azt mondja, hogy innen kitérek, és az ezzel kapcsolatosan a családot ért kár miatt azt a családra kenem. Tehát nem vállalom fel a külső konfliktust, tegyük fel, hogy egy szomszédnak az ármánykodását nem tudom vele lerendezni, ezért szenved a családom. Beviszem a családba. A családban majd megmutatom, hogy ki az úr, esetleg üvöltözök helyette a családommal, és felvállalom a konfliktust a feleségemmel. Jézus Krisztus nem ezt csinálta. Amikor őt bántották, ő adott választ. Amikor kellett, akkor csendben maradt, de akkor, amikor támadták, nem a kereszt halála előtti dolgokról lehet látni nagyon sokszor, akkor ő igenis az atyával való kapcsolatban minden esetben felvállalta a felelősséget és a választ. Ő szervezte meg a csoportnak a létét. Amikor azt mondta ott az 5000 ember megvendégelésénél, hogy adjatok nekik ti enni, akkor nagyon jól tudjátok, hogy végül is mégiscsak ő adta az egészet. Az ő kezén ment át minden. Bevonja a családját, de ő vállalja fel a felelősséget. És Isten adja meg az egészhez az erőt. Vezetett, ugyanakkor nem uralkodott a családon. Bátorított, felkészítette a tanítványokat, kiküldte őket. Mint családfő, a gyermekeimet hogyan tudom felkészíteni és kiküldeni? Vajon nem ez az ideális férfinek, a férfias férfinek, férjnek a szerepe? És ugyanakkor nem szídta Júdást. Ott volt az a tanítványa, aki rendszeresen elcsent a közös kasszából. Tudott róla? Biztos, hogy tudott róla, olvassuk. Mit kapott ezért Júdás? Újabb bizalmat. A férfias férfi az nem a saját egóját növeli, hanem a többieket segíti. És próbálta Júdást is segíteni, amíg tudta. És azután megmutatta azt, hogy milyen az igazi vezető. Aki Isten szerinti vezető, megmosta a tanítványok lábát. Akkor, amikor mindenki már érezte, hogy közel van az ő elmenetele, bizonyságát adta neki, akkor azt mondta, hogy én nem nagy akarok lenni. Azt a szolgai munkát, aki nem végzett el semmit, ettől volt igazi férfi. Ettől volt az a tartás benne, ami miatt föltekintünk rá, és amiért imádjuk. Bennünket a feleségünk nem imádni kell, hogy legyen, hogy imádjon bennünket, de a krisztusi erények, a krisztusi magatartás az mindenképpen kivált egy olyan dolgot, ami elősegíti a házasságot, ami a tisztelet megadást könnyűvé teszi. És ezzel szeretném befejezni, hogy tekintsünk így fel Jézus Krisztusra. Meg tudjuk ezt tenni? Meg tudjuk. Tudunk ideális férfias férfiak és nőies nők lenni? Péter apostol azt írja, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Fogadjuk ezt el. És amikor ezt elfogadjuk, akkor így folytatja, hogy éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy és akkor sorolja. Így lehetünk mi olyan kapcsolatban egymással, vagy közelíthetjük azt a kapcsolatot egymással, amit Jézus Krisztus az övéivel, az ő testével, az ő gyülekezetével, eklézsiával ki akar alakítani, és ki is alakít. Pál apostol, amikor erről beszél, akkor azt mondja, hogy felett a nagy titok ez. Ezzel a szent titokba való betekintéssel és reménnyel szeretném befejezni most az előadást. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy elviseltétek ilyen türelmesen a hosszú beszédemet.
Egy éneket szeretnék javasolni, ez a kis lapozhatós füzet, ebből a negyediket, aminek az a címe, hogy emlékezz vissza az útra. És azt szeretném fölajánlani, hogy álljunk föl és énekeljük el, úgy elég sokat ültünk.